Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helye.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Oroszországban szinte minden extrém dolgot megtetnek a turisták. Azt hiszem, fantasztikus, hogy mi mindennel várják a főleg amerikai érdeklődőket. Van például egy szálloda, a Gulag Hotel, ahol kipróbálhatják a turisták, hogy milyen volt egykor a Gulagon lakni, és még fakultatív programmal is szórakoztatják a nagy érdeműt. Ennek az a neve, hogy menekülés a Gulagról. El kell menekülni éjszaka a turistáknak a hotel helyszínéről, és közben gumilövedékkel még a turisták után is lőnek, hogyha valaki igényli ezt a fakultatív programot. De extrém turista attrakciókból tényleg nincs hiány, hogyha Oroszországról beszélünk. Lehet például T-34-es harckocsival is utazni, vagy pedig MiG-22-essel repülni. Ezen kívül medvére lehet vadászni helikopterről Kamcsatkán, de el lehet utazni egy csodálatos horgányzsákmány reményébe akár Asztrahányba is. Természetesen a magyar turisták, noha egyre jobban kedvelik Oroszországot, azért még nem ezekre az extrém túrákra neveznek be, a legtöbben Szentpétervárt és Moszkvát keresik fel. Emilov Oleget, az Ezerút utazási iroda igazgatóját kérdezte kollégám Balog Imre.
Oroszországon belül több városba szervezünk az utakat, a legfontosabbakat ezek között Szentpétervár, Moszkva, Bojkaltó, Kamcsatka, Transzibériai vasút. A legtöbb utas kb. 70-80%-a a Szentpétervári programban részt vesz. Tulajdonképpen a mi utasunk inkább ilyen idősebb korosztály, aki tudja, hogy mi az az Ermitázs, aki tudja, mi a ki a Csajkovszki, ki a Muszorszki, Puskin, Dosztojevszki, aki tudja, hogy ezek a nevek az európai kultúrához tartoznak, és hogy aki nem volt, hogy mindenképpen meg kell nézni a Szentpéterrel ezeket a helyeket.
Azt lehet tudni, hogy a kiutazók hány százaléka utazik vadászati célra?
Igen, egyre több vadász elmegy Oroszországba vadászni. A vadászra jelentkezik Oroszországba legelőször inkább a medvevadászat, jávorszarvas vadászat. Ezek a vadászati területek nagyon különbözőek, a Moszkva környéki, Szentpétervár környékétől kezdve, végig a Kamcsátkaig és a Jakutszk földig terjeszkedő, mondjuk a Jakutszk földön nagyon jó medvet lehet lőni, és egyre több a kereslet erre jelen. Az összes utazók kevés létszámú, 2-3-5%, csak mert inkább a szentpétervári utazásban részt vesznek. Többek mondják, hogy Oroszország nagyon drága. Ország ez nem teljesen igaz. Szentpéterváron az árak az ugyanazok, mint itt Magyarországon. A taxi, a metro olcsóbb, mint itt, az étkezés, az éttermek az ugyanilyen áron van, mint Budapesten.
Emilov Oleget, az Ezerút utazási iroda vezetőjét hallották.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Szentpétervár tényleg gyönyörű, és az biztos, hogy már áprilisban, ha egy kicsit is süt a nap, akkor fürdőruhás lányok csábos pózban napoznak a Péter Pál előd oldalánál. Amikor ezt láttam, akkor megborzongtam, és összehúztam a kabátomat. De elmondták kérdésemre, hogy ha végre kisüt a nap, akkor annak minden sugarát ki kell használni, nem számít, hogy a hőmérő csak 8 vagy 10 fokot mutat. Szentpétervár nyáron gyönyörű, de hát azért nagy hőségre ugye ne számítsanak. A helyiek viszont még a tengerben is fürdenek, hiszen akár 14 fokos is lehet néha a víz. A turisták ilyenkor özönlenek az 5 millió lakosú orosz városba. Nincs is elég szálláshely, pedig még mindig megvannak az egykori hatalmas szocialista szállodák. Ezek úgy is néznek ki, és hát noha felújították őket, azért még nem azok a tipikus török új hotel paradicsomok, ráadásul a vendégeket még mindig alaposan ellenőrzik, mindenféle dokumentumot ki kell tölteni, és az igazán régi hotelek emeletén még mindig ott ügyel a dzsurnaja, és hát persze írogat mindenféle titkos dolgot. Hogy a növekvő igényt kielégítsék, néhány újonnan meggazdagodott vállalkozó lakásokat is vásárol házakban, és ezeket is kiadják a turistáknak. Az úgynevezett minihotelek nagyon ötletesek, dekoratívak és viszonylag olcsók. Az orosz ételek tényleg káprázatosan finomak, kihagyhatatlan a híres levesük a borscs, de nagyon ízletes a pácolt és a füstölt lazac, a kaviár pedig pompás. Ugye a tokka likrája a híres beluga kaviár, ez szürkés színű, és az ottani nagyáruházakban viszonylag olcsón kapható. Nem csoda, hogy a turisták ritkán térnek haza néhány doboz finomság nélkül. Az orosz étkezések elengedhetetlen kelléke a vodka. Van, aki még a műzlit is vodkával fogyasztja, amikor a reggelinél megláttam, hogy nem tejet tesz az egyik derékei úr ember a műzlibe, akkor kicsit meglepődtem, de hát nyilván embere válogatja Az biztos, hogy mulatni nagyon tudnak az oroszok, a vendégektől pedig semmit nem sajnálnak, és gyakran köszöntik fel barátaikat, ismerőseiket. Szentpéterváron rengeteg klub, bár, étterem nyílt az utóbbi időben. Nyáron például a Péter Pál erőd mellett egy VIP diszkót üzemeltetnek, ahová a repülőtérről helikopterrel viszik a mulatni vágyókat. Gyalog senki nem jön, annál többen érkeznek luxusautókkal, Mercedesekkel, sportkocsikkal. Ha valaki inkább kulturális élményre vágyik, akkor érdemes jegyet vennie a Balett Társulat előadására. Nagyon szép a Jégrevű is. A turistáknak pedig szinte kötelező a program, kirándulás Cárszkoje Szelóba. A cárok egykori nyári rezidenciáját gyönyörűen felújította a bálterem, a pihenő szobák valósággal roskadoznak az aranytól. Itt látható a híres borostyán szoba is, ahol a falakat végig gyönyörű borostyán kövekkel rakták ki. Fényképezni nem szabad, a vendégek viszont megvehetik a teremről készült plakátot. Arra is kell figyelni, hogy nyáron mindenütt nagy a sor Szentpétervárot, tolakni pedig nem érdemes, mert az oroszok igazán profi sorban állók. Dosztojevszkijnek meglehetősen sokat köszönhetnek Szentpétervár lakói. Művei nyomán elterjedt a hír, miszerint a fehér éjszakák romantikusak, izgalmasak és csodálatosak. Ilyenkor nyáron ugyanis Szentpétervárnál szinte le sem megy a nap. Nos, ez igaz, tehát most azt kell mondjam, hogy körülbelül ki kell várni, és aztán elképesztő izgalmas fehér éjszakák kezdődnek, és július-augusztus valóban csodálatos, de a dolog zsenélítása abban rejlik, hogy ilyen fehér éjszakák Stockholmtól Észak-Szibériáig mindenhol vannak, nem csak Szentpéterváron, mégis Szentpétervárra érkeznek turisták százezrei megtekinteni és élvezni a fehér éjszakákat. A város turisztikai vezetői egyébként úgy döntöttek, hogy a fehér éjszakák mellett megismertetik a világgal a fehér napok elnevezést is. Ez ugye arra az időszakra utal, amikor a háztetőktől az utcákon át mindent hóborít, ez most is ugye ezért így van. Április végén a hotelszobából tavaly még láttam jégtáblákat a befagyott tengeren, és valóban igazából itt május végén, június elején kezdődik a viszonylag jó idő, és júliusban az az időszak, ami tényleg lehet élvezni. De ezzel együtt a helyi vezetők elhatározták, hogy akár hó van, akár fehér éjszaka Szentpétervárra jönni kell a turistáknak, és hogy el is tudják szállásolni őket, 35 ezer főt befogadni képes szálláskapacitását megduplázzák majd a városnak. Ez az elképzelés egyáltalán nem merész. Az egykori Leningrád annyira kicserélődött, hogy szép és izgalmas lett, úgyhogy aki 20 évvel ezelőtt járt itt, az valószínűleg rá sem ismerne. Teljesen felújították például a palotát. Amikor beléptem az itteni bálterembe, alig kaptam levegőt a csodálkozástól, szinte végtelennek tűnt a fantasztikus csarnok, elképesztő aranyozott díszítésekkel, stukkókkal, féldrágokvekkel ékesített kilincsekkel az ajtón. A trónterem szintén hihetetlenül gyönyörű. A téli palota kívülről is csodás, zöldes-fehér színű, ezt az épületet folyosó köti össze az Ermitázzsal. Az Ermitázs a világ egyik legfantasztikusabb múzeuma. Több mint 3 millió darabot számláló gyűjteményében 16 ezer festmény, 12 ezer szobor és több százezer egyéb iparművészeti tárgy kápráztatja el a látogatókat. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy már első Katalin is gondosan megtervezte, hogy mit hova helyez. Vagyis a festményeket nem zsúfolták össze, mint a többi híres múzeumban, hanem olyvá tűnik, mintha direkt a helyükre tervezték volna a művészek. Itt látható Leonardo da Vinci anya gyermekével című képe, akkor Rubens számtalan alkotása, Rembrandt, Gauguin, Matisse, El Greco művei. A múzeum kincseinek csak a 10%-át lehet egyszerre megnézni, ezeket folyamatosan cserélik, így megéri visszatérni az Ermitázsba, a többit ugye mindig viszik a raktárba és ott őrzik. A hatalmas képzőművészeti gyűjtemény legtöbb darabját Katalin cárnő szerezte, ugyanis szerette volna túlszárnyalni a franciákat, és jóval csodálatosabb palotában jóval több híres festményt elhelyezni, mint Versailles-ban a gallok. Úgyhogy mindent összevásárolt, amit csak bírt, a közérdelemmel ellentétben nem szerzett javakról van tehát szó, hanem vásároltról az Ermitázsban. A téli palota előtti téren található a világ egyik magasabb oszlopa, vele átelemben pedig a katonai főparancsnokság gyönyörű épülete. Csodálatosan felújították a Péter Pál erőd híres templomát is. Ez az orosz cárok temetkezési helye. Itt nyugszanak az uralkodók hatalmas márványtömbök alatt a földben. A másik nevezetes székesegyháza a Szent Izsák katedrális Szentpétervárott. 11 szölöpre épült, hihetetlen munkával. A belső tere olyan hatalmas, mint a vatikáni Szentpéter bazilikáé. A harmadik híres szentpétervári templom pedig az a gyönyörűség, amit sokan összekevernek a moszkvai Vasilij Blazsenyi székesegyházzal, tényleg jelentős a hasonlóság, ugyanis mindkét ortodox katedrális arany-kék színű kupolákkal díszített, és jellegzetesen vöröses színű, sok-sok apró ékességgel. Szentpétervár azt hiszem, hogy egy kicsit talán hasonlít Dubajhoz. Hát nem azért, mert sivatagba épült, hanem annyiban, hogy elképesztő házakat, palotákat és szállodákat építettek egy építkezésre teljesen alkalmatlan területen. Dubajban ugye a sivatagban építettek apartmanházakat, Szentpétervár pedig egy hatalmas mocsárra épült, kemény, hosszú téli napokon. Azt hiszem, tényleg mutatja az oroszok erejét, hogy ezt meg tudták valósítani. Nagy Péter 1703-ban kezdett neki a város megteremtésének. Törvényben határozta meg, hogy milyen magasak legyenek az épületek, és milyen irányba haladjanak az utcák. A minta Amsterdam volt, a cárnak ugyanis nagyon tetszett ez a város, és csodálta még ezen kívül a francia épületeket is, de úgy gondolta, hogy mindezeknél szebbet, nagyobb, de hasonlót fog építeni. Úgyhogy rengeteg csatorna szabdalja fel a várost, összesen 600 híd és 42 sziget található Szentpéterváron. Nyáron hajókázni is lehet a Néván. Elhaladhatunk az Aurora cirkáló mellett, és megnézhetjük a híres ágyút, ahonnan leadták az 1917-es forradalom kezdetét jelentő lövést. Az Aurora manapság, illetőleg a tengerész kadétok szoktak itt gyakorlatozgatni. Szentpétervár palotái igencsak izgalmasak. Az arisztokraták ugyanis hihetetlen összegeket költve próbálták meg túlszárnyalni egymást az építkezésekkor. Nagy Péter barátja Menzsikov herceg palotájának egyes szobáit például elképesztően drága holland csempével borították be. Mások pedig olyan órákat vásároltak és helyeztek el a palota falára, amelyekért akkoriban egy falut is kellett adni. Szentpétervár még manapság is megmozgatja az építetők fantáziáját. A kínaiak például új negyedet építenek, a helyi vezetőkkel kötöttek egy szerződést, és ennek kapcsán készül a Baltikum gyöngye városnegyed. Külföldiek és oroszok egyaránt laknak itt, gazdagon felszerelt lakásokban, apartmanokban, de hamarosan elkészülnek az irodaházak és a szállodák is. A város másik részén Nagy Péter palotáját idéző, csodálatos, gyönyörű apartmanházakat, kastélyszerű épületeket építettek, és megcsinálták kicsiben az Ermitást is. 100 millió és 400 millió forintnak megfelelő összegért lehet az Északi Versailles elnevezésű lakóparkban házat venni. Szentpétervár csak nem 5 millió lakosa közül, nagyon sokan iszonyúan gazdagok, úgyhogy van is pénzük ide költözni. Erre gondolva egyébként a Szent Izsák Székesegyházban még bankautomatát is felállítottak. A település lakóinak többsége ugyanakkor csupán 8-9 ezer rubelt, vagyis mintegy 70 ezer forintot keres. Nagy tehát a szakadék a társadalmi rétegek között. Ebből azonban a magyar turista csak annyit érez, hogy a zsigulik mellett luxusautók is arra szólnak a dugóban, az ötcsillagos szállodákban pedig főként oroszok laknak. A híres sugárúton a Nyevszkij prospekten több exkluzív márka divatüzletét láttam, mint a milánói sétáló utcán. A fejlesztéseket illetően komolyak a város tervei, lesz új repülőtér, a már említett új városrészek, például a Baltikum gyöngye, és a templomokat is újjáépítik, amelyeket eddig még nem alakítottak vissza. A szocializmus idején ugyanis néhány székesegyházat átalakítottak és úszómedencét építettek ezekbe, hogy az úttörőknek legyen hol megtanulniuk a vízi sportokat. Van most mit visszacsinálni.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Utikönyvek helyett.